Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket az év első vasárnapi Isten tiszteletén. Isten áldja meg ráfigyelésünket. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Énekeljük el a 795. dicséretünknek az első négy versét. Az első vers így kezdődik, elmúlt az éj. A barna énekes könyvből kereshetik a testvérek, de látják majd a szöveget alapon.
Elmúlt az éj, felkelt a nap, előzi mind az árnyakat.
Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ugyamint írva található a református kalauzunk szerinti napi ószövetségi szakaszban, közelebbről Ámos próféta harmadik fejezetében.
Halljátok meg ezt a beszédet, amelyet az Úr szól felőletek, Izrael fiai, az egész nemzetség felől, amelyet fölhozott Egyiptom földjéről. Csak titeket választottalak magamnak, e föld minden nemzetsége közül, ezért büntetlek meg titeket minden gonoszságotokért. Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? Ordít-e az oroszlán az erdőben, ha nincs zsákmánya? Hallatja-e hangját barlangjából az oroszlán kölyök, ha semmit nem fogott? Csapdába esik-e a madár a földön, ha nem vetnek neki tört? Fölpattan-e a csapda a földről, ha semmit sem fogott? Ha fölharsan a kürt a városban, nem riad-e meg a nép? Vajon ha baj van a városban, nem az Úr szerzi azt? Az én Istenem, az Úr, semmit sem cselekszik addig, míg meg nem jelenti titkát a szolgáinak, a prófétáknak. Ha az oroszlán ordít, ki rettegne? Ha az Úr, az én Istenem szól, ki ne prófétálna? Adjatok hírt Asdód palotáiból és az Egyiptomban levő palotákból, és így szóljatok. Gyűjjetek össze Samária hegyein, lássátok meg, milyen nagy a háborgás és az elnyomás benne. Mert nem tudnak helyesen cselekedni, ezt mondja az Úr. Halomra gyűjtik a kincseiket palotáikban erőszakossággal és zsarolással. Ezért azt mondja az én Istenem, az Úr. Ellenségül veszik körül ezt a földet, ledönti hatalmadat és feldúlja palotáidat. Ezt mondja az Úr, ahogyan a pásztor az oroszlán szájából csak a két lábszárat vagy a fül hegyét menti meg, úgy menekülnek meg Izrael fiai, akik Samariában, a pamlagok sarkán és a nyugágyak damasztján ülnek. Halljátok meg, és tegyetek bizonyságot Jákob házának, ezt mondja az én Istenem, az Úr, a seregek Istene. Amely napon megbüntetem Izraelt bűneiért, Bételt is megbüntetem oltáraiért. Letörnek az oltár szarvai, és a földre omlanak. Ledöntöm a téli házat a nyári házzal együtt, elpusztulnak az elefántcsontházak, és megsemmisülnek a nagy házak, ezt mondja az Úr. Eddig testvérek, Isten írott igéje, most jöjjetek, feleljünk rá imádságban. Uram, köszönjük, hogy elrendezted, és ismét alkalmat készítettél, hogy letelepedjünk a Te igéd köré. Köszönjük, hogy a Te igédben nem csak dicséred a Te népedet, hanem fenyíted is. Kérünk, Uram, hogy tedd ezt meg velünk is. Kérünk, taníts minket alázattal eléd jönni, a bűneinkkel is, néven nevezni és elhagyni azokat. Kérünk, bocsásd meg, amikor elfelejtve, hogy hozzád tartozunk, csak sodródunk a világgal. Segíts vissza minket a veled való közösségbe, segíts megválni a bűneinktől. Nagy szükségünk van a szavadra, annak bátorítására. Vezess és tanácsolj, gondolkodtass el, csendesíts le minket. kérünk engedelmes szívet, hogy szavad szerint éljünk. És adj, édes atyánk, soha meg nem szűnő hálát a szívünkbe Krisztusért, aki önmagát adta elengesztelő áldozatul a mi vétkeinkért, és így szabadok lehetünk a bűntől, hit által. Istenünk, add lelkedet igéd mellé, vezess, hogy mi tudjunk helyesen cselekedni. Ámen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Istenünk igéjének hallgatására készülve a 32. Zsoltár első versét énekeljük, így kezdődik, ó, mely boldog az új ember éltében. Az az ige, amelyet Istenünk szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott szakaszban, de kiemelem belőle Ámos proféta 3. fejezetéből a 6. verset, ha megfújják a kürtöt a városban, nem kezd-e remegni a nép. Ha valami baj éri a várost, nem az Úr hozza-e azt. Kedves testvéreim, az esztendő első vasárnapján vagyunk. Mi páran, öten itt vagyunk az Úr házában, a szolgálók kicsiny közössége, a gyülekezet pedig otthonaikban. Vannak, akik valós időben nézik ezt az Isten tiszteletet, míg mások akkor fogják megnézni, amikor erre rászánják az idejüket. Még az sem biztos, hogy egybe sikerül végignézni ezt az Isten tiszteletet, hiszen annyi minden közbe jöhet, hogy sír a gyerek, megszólal a telefon, még ezernyi fontos teendő, bár itt a fontosabbat nagyon is idézőjelbe mondom, hiszen mi lehetne fontosabb az Isten szavánál. Megváltozott a világ körülöttünk, de az Istenünk igéje tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ugyanaz a hatalmas Isten szól hozzánk, porszem emberekkel, hiszen a pogány istenek nem tudnak beszélni. A 135. Zsoltár írója így beszél erről, a pogányok bálványai ezüstből és aranyból vannak, emberi készcsinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, lehellet sincs szájukban. A mi Istenünk azonban szól az ő választott népéhez, beleszól az életünkbe, mert nem akarja, hogy elveszünk, nem akarja, hogy vesztünkbe rohanjunk. Az Isten szava megállít, és mindig a javunkra van. Életünkre van, hogyha figyelünk rá, és megfogadjuk tanácsait. Mert nekünk elsősorban az Isten szavára van szükségünk, mert élet, változás csak tőle ered. A világot, annak eseményeit, a jókat és a rosszakat is úgy értjük, úgy értelmezhetjük, élhetjük meg helyesen, hogyha azokat is az Isten szemszögéből látjuk. Erre pedig csak is, és egyedül, az Isten igéje tud elvezetni bennünket. Csoda, hogyha ezt a szót mi felfogjuk és megértjük. Ez az isteni szó teremt bennünk életet, hitet, munkálkodik a szívünkbe, és visz végbe ott minőségi változást, mutatja a jó utat, érteti meg velünk a világ eseményeit. Jó lenne mindig ilyen várakozással figyelnünk az Isten szavára. Minden mást félretenni, amikor ő szól. Megbecsülni minden alkalmat, rákészíteni a szívünket, az időnket is, hogy így legyen. És bármit is mond az Istenünk igéje, figyeljünk a szavára. A jót szeretjük meghallani. A kedveset, a szépet, szeretetről, kegyelemről szólót. De az Isten szava ítél is, és ez is jó nekünk. Ámos könyve különösen is ilyen. Ha figyelmesen olvassuk, akkor megérthetjük az összefüggéseket a mai korunk saját életünk között. Halljátok meg az igét, amelyet az Úr mond rólatok. Isten szól az ő népéhez egészen személyesen, hiszük, hogy most is. Amos próféta, a legrégebbi kis próféta, akinek a beszédei megmaradtak. Amos neve azt jelenti, hogy felemelni, hordani, megterhelni. Neve magában hordozza a prófétaság szolgálatának a nehezét, hogy ez bizony nem könnyű szolgálat. Jeruzsálemtől 20 kilométerre levő Tékoában született, Júda törzséből való volt, foglalkozására nézve pásztor elsősorban és fügetermesztő. Saját juhait, marháit legelteti. Tehát egyszerű, kétkezi munkát végző ember, aki második Jeroboám júdai király idejében lépett föl, tehát valamikor Krisztus születése előtt 780-740 körül az asszír fogság előtt. Nem sok ideig tudott működni, mert beszédei miatt nagyon hamar elhallgattatták. A két részre szakadt országrészek élete ebben az időben gazdaságilag nagyon jó volt. A környező népek nem fenyegették az országot, béke volt és biztonság, ám most mégis nagyon keményen szólt hozzájuk, mert ezt bízta rá az Isten, és erre volt szüksége az elbizakodott népnek, akik között elterjedt volt a zsarolás, az elnyomás, az erőszakosság, pénz után szaladtak, pogány bálványokat imádtak. A templomban folyt a szokásos liturgia, de ez olcsó vallásoskodás volt, nem igaz istentisztelet. Mert az Isten törvényeit nem tartották meg, téveigésbe vitték bálványaik. Közben pedig fényűző házban, házakban éltek, ott volt a téli lak, meg a nyári lak, sejem pamlagon lakomáztak, és nem volt gondjuk a szegényekre. Ilyen szempontból is két részre szakadt az ország, voltak szegények, nagyon szegények és gazdagok. A választott népnek az Isten kijelentette magát, szövetséget kötött velük, felhozta őket Egyiptomból a szolgaság házából, kijelölt számukra egy jó földet, kapták az Isten törvényeit és rendelkezéseit, és már a pusztai vándorlás alatt naponta átélték az Istennek a kegyelmét, oltalmát, védelmét. Nem sodródtak, hanem az Isten vezette őket lépésről lépésre. Életük rendjét pedig azután ott a lakott földjükön, Istentől kapott földjükön is élhették volna az Isten szövetségi rendje szerint. És Isten számon kéri most őket, hogy nem ezt tették. Csak veletek léptem közösségre, a föld minden nemzetsége közül, ezért kérem most számon rajtatok bűnötöket. A föld összes nemzete közül egyedül ezzel a kis néppel lépett szövetségre az Úr, társul választotta őket, szövetségébe fogadta őket, és erre nincsen emberi logikus magyarázat, hogy miért pont őket. Csak titeket választottalak ki, csak titeket szeretlek ennyire. És éppen ezért csak titeket büntetlek meg, minden gonoszságotokért. Tehát Isten most számon kér, mint egy revizor, vagy egy magasrangú látogató, aki pontosan észrevesz mindent és regisztrál. Kiváltság és kegyelem az Isten népéhez tartozni. Feladatot és célt kap az életünk, az egész teremtett világra nézve. És ma sincs ez másként. Kegyelem Jézus Krisztushoz tartozni, őt megváltónknak vallani, ez az ő kiválasztó munkája az életünkben. Ezután vele élünk, vele járunk, és ez határozhatja meg minden dolgunkat, minden lépésünket. Viszont, hogyha ez így van, akkor az ő törvényei érvényesek ránk, és Isten ezt ma is számon kéri tőlünk. Tehát nagy ajándék az Isten szövetségébe beletartozni, áldásaiban, szeretetében élni, és sok-sok ígérete van Istennek népére vonatkozóan, ugyanakkor az ígéretek mellett ott vannak a figyelmeztetések is, amik a szövetség megszegés következményeit tartalmazzák, hogy neked ezt nem engedem meg. te így nem beszélhetsz. Minden bűnért megítél az Isten, de ő ezt előre meg is mondta nekünk. Ha megteszed, megbüntetlek. És a saját népét az Isten szigorúbban méri, mint ahogyan az édesapa is a fiát fogja fegyelmezni, és nem a szomszéd gyereket, akik hozzá közel vannak, azokban kell megszenteltetnie. Az Isten népe nem igazodhat a világhoz. Hogyan lehet ezt megélnünk hívő embereknek? Hogy tudunk úgy élni a világban, hogy nem a világ törvényei szerint élünk? Mit engedhetünk meg magunknak, és mit nem? Ám most itt két dolgot emel ki különösebben, hogy megítéli az erőszakot, és megítéli a kényelem szeretetet. A nép vagyonát rablásból és elnyomásból szerezte. Amit mástól elveszünk, azon soha nem lesz áldás az életünkbe. Az Isten népének azzal kellene minden nap megelégednie, amit naponta felülről kapunk. És nem arra törtetni, hogy minél több legyen, mert ezzel elveszítjük a hitelünket. Attól vagyunk Isten népe, hogy nem magunknak élünk, és nem itt a földön akarunk berendezkedni. És mégis megkísért bennünket ez újra és újra. Én jól akarok élni. Én jól akarok járni, csak én éljek nyugodtan és bőségben, és meghúzzuk a vállunkat, hogy hát csak nem bűn így gondolkodni. Vágyaink kiújulnak és felülkerekednek, és nem vagyunk képesek megfékezni a szívünket. Minket is megítél az Isten szava. Ámos itt művész ilyen szerkeszt, folytatódik egy képsorozat, vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? És kérdés sorozat is folytatódik, és ez valahogy ébren tartja a figyelmet, bevonja a hallgatóságot is, hogy igen, gondolkodjunk csak együtt. És így megvan a remény arra, hogy a végén megszülessen a helyes válasz bennünk az Isten szent lelke által. Ok és okozati összefüggések vannak. Ugye a legegyszerűbb kérdéssel kezdődik, járnak-e ketten együtt, hogy azok járnak együtt, akik előtte megegyeztek egymással. Hogy akkor közös a cél, egymásra hangoljuk a tempót, az Isten együtt jár az ő népével. Először összetalálkoztak, amikor szabadítójukká lett az Isten, majd az együtt járás ideje, felhő és tűzoszlop formájában a pusztában, én mai szóval az együtt járás az inkább az udvarlás szakasza, amiben megismerik egymást, de már ebben is benne van a kizárólagosság, hogy egyszerre kettővel nem lehet járni. A többi kérdés itt Ámosnál a félelemmel függ össze, pásztor életből vett hasonlatok következnek. Ha ordít az oroszlán, akkor az azt jelenti, hogy zsákmányra talált. Ámosz pásztorkodott, az oroszlánok veszélyeztették a völgyekbe legelésző nyájakat, de az úton járókat is esetenként. És hogyha ordított, akkor azt jelenti, hogy igen, megvan már a zsákmány. Amíg nem, addig csak lesz még a prédára, és nem fogja elárulni magát. És hogyha az oroszlán ordított, akkor a legtöbb pásztor megremegett. Jaj, az én bárányom veszett oda. Törbe esikem a madár, ha nincs törvetve neki. Felpattan-e a tőr a földről, ha semmit nem fogott? A vadászat is ismerős volt, főleg a szegények között. A madár kirepül, repül, hogyha leesik, akkor annak oka van, mert elkapta a csapda. Ha megharsan a kürt, ami az ókori időkben a sziréna megfelelője volt, nem valami zeneszerszám, akkor ki ne rettegne? Kosszarból készült, átható hangja volt, az ünnepet is ez jelentette be, de akkor nem féltek tőle, mert számítottak rá. Csatára hívott még a kürt, utasításokat adott, de akkor is ezzel jeleztek, ha veszedelem támadt, és ilyenkor az ember háta borsózott tőle. Mint amikor falu helyen megkongatták a harangot, jelezve a veszélyt, vagy hírül adva a halálesetet. Fülelt az ember, s kiolvashatta a harang szavából, hogy ki halt meg, vagy mi történt. A kérdés sorozat vége szintén egy nagy horderejű kijelentés. Van-e baj, amit nem az Úr szerez? Ámos itt arról szól, hogy mindent az Isten cselekszik, bármiről is legyen szó ezen a világon. Kezébe van minden, a jó és a rossz is. Tehát nem véletlenszerűen engedi ránk az eseményeket. Salamon templom szentelésekor ezt mondja neki az Isten, így olvashatjuk a Krónikák második könyvében, ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskának, hogy tarolják le a földet, vagy ha a dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom bétküket, és meggyógyítom országukat. Ok, okozat ez is. Elfordulás Istentől, csapások, majd megtérés Istenhez, és gyógyulás. Ézsaiás könyvének 45. fejezetéből az 5. vers is ezt erősíti meg, én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én az Úr cselekszem mindezt. Ha baj van, akkor keressük mindig a legmélyebb okot. Magát az Istent, az Isten szavát, intését, figyelmeztetését. A vírus kiindulásánál is, meg azóta folyamatosan is, vannak, akik összeesküvés elméletet gyártanak, hogy honnan indult ki, kinek az érdekei állhatnak mögötte, kik fognak majd ebből meggazdagodni. Jobb lenne a hívő embernek inkább megaláznia magát, Isten hatalmas keze alatt, elismerni, hogy ő szerezte a bajt. Calvin így ír erről, hogy egyedül Isten tartja fenn a teremtett világot, amely nélküle a semmibe hullna vissza. Isten minden dologba naponként annyi ható erőt csepegtet, amennyit ő akar. Ezek ő nélküle sem mozdulni, sem mozogni nem tudnának. Kifürkészhetetlen bölcsességével mindeneket a maga célja szerint igazgat. A vírust is, a kormányokat is, a vezetőket is, a természeti katasztrófákat is, a földrengést, a szegénységet, a csapásokat, az elhagyatottságot, a magányt is. Nem esetlegesen és véletlenszerűen, hanem az ő atyai kezéből, az ő terve alapján halad előre. És amit az Isten megenged, akkor azt ő akarva engedi meg. És nem azért, mert az Isten ne tudna más cselekedni. Az Isten nem egy tehetetlen Isten. És nem úgy gondolja ki a döntéseit, hogy majd mit döntünk mi, vagy milyen cselt vet a sátán, és akkor utána azt hogyan tudnám korrigálni, mit lépjek, hanem az Isten már mindent előre tudott. Jó lenne nekünk éppen ezért naponta az Isten akaratát keresnünk, és megnyugodnunk az Isten akaratában. Keresni az ő céljait, hogy az életünk ebbe simuljon bele, hogy dicsőségére éljünk. Nem mondom, hogy minden helyzetben ez könnyű. Sokszor nagyon-nagyon nehéz, mert nem értjük, ami történik. Mert nem tudjuk elfogadni a bajt, értetlenek vagyunk. Nem tudom, nem értem, és nem is akarom elhinni, hogy ez én velem megtörténjen. Mentsen, Isten Uram, nem eshetik meg ezt te veled. Ismerős mondat ez Péter szájából, ezt mondja Jézus Krisztusnak, pedig amikor mondja, akkor pont az történik, ami az Isten dicsőségét szolgálja. Krisztus halad az Atya által kijelölt úton, a szenvedés útján, hogy elvégezzen megváltásunkat. ment a keresztre életét letenni, és ezzel tett eleget a bűneinkért. De tudjuk, hogy utána jött a húsvét, a feltámadás, és a mennybe menetel. Miért engedte meg ezt az Isten? Ha lenne, akkor nem történnének bajok ezen a földön, vagy legalábbis nem az ő szolgáival. Ha szeret, akkor miért cselekszik így? Mi ebben a jó? Mi szolgálja az ő dicsőségét? Hogyha átmentünk már ilyen krízisen, akkor talán könnyebb megértenünk, és könnyebb másokat is rásegítenünk. A bajba levőt, hogy ne másokat okoljunk, hanem megalázzuk magunkat, hogy talán miattam van, mert rossz úton járok, és az Isten így akar visszafordítani önmagához. Hiszen azoknak, akik Istent szeretik, minden együtt munkálkodik a javukra. Nagyon szeretnénk mi, igen, a baj oldódjon meg. Igen, ez az esztendő legyen olyan, hogy legyőztük a vírust, minél hamarabb múljon el a járvány, legyen már vége. De mégis azt mondom, hogy ne csupán a végéért imádkozzunk, hanem azért, hogy az Isten tervére, az Isten akaratára tudjunk ráhangolódni, és közben bűnbánatot tartani. A próféta itt biztos a dolgában. Nem dermeszti meg a félelem, mert tudja, igen, az események előre tudottak, még az ő vége is. Mert semmit sem cselekszik az Úr, amíg meg nem jelenti titkait szolgáinak, a prófétáknak. Így volt ez Noé idejében is. Noé kegyelmet talált, és az Isten közölte vele az ő megtartó akaratát. De Ábrahámot is, az ő szolgáját, barátját is bevonja terveibe, és ezért tud megmenekülni Lót és leányai, Sodoma és Gomora pusztulásakor. Tehát a kijelentés, az Isten kijelentése előtte jár az eseményeknek. És ezért a hívő népnek nem kell tehetetlenül sodródnia benne. És az Isten népét azt különbözteti meg másoktól, hogy mi figyelhetünk az Isten szavára. És hogyha azt elutasítjuk, akkor magát, Istent utasítjuk el. Ámosnak is prófétálnia kellett az Isten ítélő szavát. És hogyha oroszlán ordítást hallott, akkor nem közvetíthetett gerlebugást. Az egyháznak is ez a küldetése, ez a szerepe, hogy ilyen bizonságtevő legyen ebben a világban, hogy az életünkön keresztül is az emberek Isten szeretetével, kegyelmével találkozzanak. Azzal, hogy igen, az Isten szeretetében élni jó, hogy a bűneinkre van bocsánat, hogy a mi életünket is éri a baj, de tudhatjuk, hogy azt Isten szerezte. Pál apostol is így élte az életét, hogy azzal a kényszerrel, hogy beszéljen arról a szeretetről, ami egykor megállította az életét, és akinek szolgál. Mert ha az evangéliumot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem. Jaj, ugyanis nékem, ha az evangéliumot nem hirdetem. Ha az én uram szól, ki ne prófétálna. És az evangélium hirdetéssel együtt jár az igazság hirdetése is. A bűnt azt nem lehet elmaszatolni, mert a világ nem annak tartja. Isten ma is ugyanaz az Isten, és a kijelentései sem változtak meg az idő elteltével. De hihetjük, hogy Istenünk szent lelkét adja nekünk, és adja azt az erőt is, amivel szólhatunk, ha szót hallottunk az ő szájából. Ahol pedig az Isten szava szól, hangzik, ott élet támad. És hogyha nem is értem ezt a szót, vagy nem értem, hogy az Isten mit cselekszik, akkor is odaállhatok elé, és várhatok az ő szavára. És hihetjük, hogy azt a világosságot az Isten mindig megadja az ő igéjéből, amire szükségünk van. Így áldja meg Isten ezt az új esztendőnket, az ő élő szavával, az ő világosságával, amiben azután járunk. Amen. Feleljünk Istenünk szavára, énekeljük el a 165. dicséretünk 5. versét, így kezdődik, egyszerűbbé formálj belső lelkiképpen.
Egyszerűbbé formálj belső lelkiképpen, békességben, csöndességben.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük azt, drága Urunk, hogy szívünkkel mindig fel szállhatunk sasszárnyon, mert Te adod a Te igédet, adod a Te kegyelmedet, amivel felemeled a tekintetünket. Dicsérünk és magasztalunk, hogy a Te igéd az élet, és a Te igédben ott vagy Te magad is mellettünk, hogy igazgasd az életünket. Dicsérünk és magasztalunk ezért az induló évért, és köszönjük, hogy Te már mindent beleszerkesztettél, ami a javunkra van, a jót is és a rosszat is, a bajokat is és az örömöket is. És dicsérünk, hogy minden a Te kezedből jön, és köszönjük, hogy a Te néped ezt úgy élheti át, hogy veled együtt, rád figyelve, benne formálódva. Köszönjük, Urunk, hogy a Tieidet Te megtisztítod, a Tieidet elválasztod. Urunk, hadd éljük át ezt meg, gyülekezetileg is, és egyénileg is, hogy az életünkbe is a Te szavad teremt rendet és ad világosságot. Bocsásd meg, Urunk, hogy bennünket is megkísért, ami Ámos idejébe volt, az erőszak, a kényelem szeretet. Bocsásd meg, amikor így akarunk érvényesülni, előbbre jutni, és bocsásd meg, amikor a szolgálatainkat ez leblokkolja. Te szabadíts fel, a Te dicsőségedre élni, szolgálni teljes szívünkből. Urunk Istenünk, eléd visszük a gyászolókat, a sírókat, vigasztald őket. Hadd éljék meg ők is az igédnek az igazságát, hogy ott vagy valahol a bajban is, vigasztalásoddal, erőddel. Köszönjük, Urunk, hogy eléd vihetjük országunkat is. Könyörülj rajtunk, könyörülj, Urunk, az országunk vezetőin, hogy tudjanak ebben az esztendőben jó döntéseket hozni. Könyörülj, Urunk, azokon, akiknek hatalmuk van, hogy hadd tudjanak ezzel tisztán élni. Kérünk a református egyházért is, kérünk az új tisztségviselőkért, áld meg az ő szolgálataikat. És Urunk, most a csendben, Te adj a szívünkben felfelé szárnyaló imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végül a 462. dicséretet énekeljük. Tudom, hogy ezt az éneket énekeltük a legutóbbi istentiszteleten is, bizonyára nem véletlen. Akár mottónk is lehetne ezen az esztendőben, hogy csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.
Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz el.
Mert nem vet el örökre az Úr, még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Isten velünk, viszontlátásra!